Szinte biztos, hogy már gyalogol a mixváltó a maratoni gyaloglásban Olá Barbara és Venyercsán Bence, mert hogy ez a programpont ma reggel 8:30-kor, 4 perccel ezelőtt kezdődött Párizsban. Vannak ennél is fontosabb dolgok, amelyeket érdemes kivesézni a tegnapról, és aztán pedig jöjjenek a mai események, fejlemények. Itt van velünk Boros Miklós, valamint Moldován Árpád Zsolt. Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt, Zsolt, jó reggelt én is a hallgatóknak, mindenkit.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
No hát itt van a női csapatok első körben, ugye az ő szereplésük. Sírtunk szerintem, a másik szemünk meg nagyon is mosolygott és örült már, ami a női vízipólót, illetve előtte a női kézilabda mérkőzést illeti. Jók voltak mind a ketten. Ki volt idegesebb közületek?
Hát mondod, hogy sírtunk, valóban sírtunk, de bosszankodtunk is, ugyanis voltak olyan részei mindkét mérkőzésnek, amikor úgy tűnt, hogy megnyerhető mindkét mérkőzés. Ezt elsősorban a kézilabdánál éreztem. A vízilabdánál volt inkább az a bosszankodás rész, akkor, amikor láttuk azt, hogy hát egy kicsit úgy a nemzetközi helyzet úgy alakult, hogy a magyarok ellen alakult. Tehát nem nagyon szeretünk mi bírózni, főleg közszolgálati rádióban nem illik, viszont az, amit láttunk a vízilabda mérkőzésen, a magyar-amerikai vízilabda mérkőzésen, az egy kicsit olyan bicskanyitogató volt.
Ja, mind a két esetben azért tegyük hozzá, hogy egyik meccsen sem a magyar csapatod a favorit. Mind a kétszer felnőtt az ellenfel szintjére, mind a kettő nagyon magas színvonalú mérkőzés volt, tehát nem az volt, hogy mondjuk lehúzom az ellenfelemet a saját szintemre, megpróbálom valahogy kihasználni a gyenge pontjait, hanem tényleg kézilabda az egy nagyon jó támadó játék volt mind a két oldalon, plusz a svédeknél egy jobb kapus teljesen, a magyaroknak kevesebb eladott labda. Az egy nagyon-nagyon izgalmas meccs volt, ott tényleg az volt, hogy talán az utolsó gólt a magyarok túl korán lőtték be. Az a 15 másodperc időkérés egy a svédeknek az elég volt ahhoz, hogy ők megjátsszák az utolsó akciót és belőlük. Lássuk, olyankor már nagyon veszélyes faultolni, mert akkor már minden faultot a bírók ítélhetnek szándékos faultnak, és akkor kiállítás és hétpéteres. És a hosszabbítással talán egy kicsit elpattant a húr, és elvesztették a koncentrációt a magyar játékosok, ott már nem tudták azt a szintet hozni. A női vízilabda pedig pont az ellentéte volt, egy iszonyatosan látványos védekező mérkőzés, tehát hogy ezt az amerikai válogatottat meg eddig minden meccsen az olimpián, akkor is, amikor kikapott a spanyoloktól 10 gól fölött lőtt, most 5 gólon tartotta a magyar válogatott, cserébe feláldozta a saját támadását is, tehát nem maradt erejük nekik, és a támadásait az amerikaiak is szenzációsan védekeztek, és ahogy Zsolt is mondta, itt azért volt egy-két olyan kétes bírói ítélet, ami hát nekem megint azt juttatja eszembe, hogy ki az erősebb kutya az udvaron, mert tényleg az van, hogy itt most megtámogatták, hogy az amerikaiak uralják a vízilabdát.
Mondjuk el, hogy miről van szó. Tehát az amerikai válogatott kapott 2-2-s előnyt, ami a vízilabdában az óriási nagyot jelent. Tehát óriási nagy előnyt jelent. Amikor egy emberrel vannak többen a vízben, az is egy nagy előnyt jelent. Akkor képzeljétek el azt, amikor két emberrel van több a vízben, abból legalább egy nagyon-nagyon feltételes volt.
Igen, de én mindig azt gondolom, hogy a nagyobb hiba az volt, hogy nem fújták be a magyaroknak bizonyos emberelőnyöket, tehát az amerikai védekezést engedték az átlagnál keményebbre, tehát én azt gondolom, hogy az volt a nagyobb hiba, hogy a magyarok nem kaptak meg bizonyos ítéleteket. És ugye az amerikai ennek a sportnak az abszolút nagy hatalma. Az elmúlt 3 olimpiát ők nyerték, az elmúlt 2000-es évben azt hiszem, hogy egy világbajnokságot nem ők nyertek meg, tehát ők nagyjából a verhetetlen kategóriába tartoznak. A spanyolok tudják néha-néha elkapni őket, és az előző olimpián a magyarok megverték őket, de csoportmeccsen. És azt gondolom, hogy nagyon nagy bravúr ez volt. Az is, ha elviszik 4 méteresekig, és esetleg büntetők keresnek ki a magyarok. Már az is, akkor mindenki azt mondta volna, hogy gyönyörű volt, lányok, felül teljesítettetek, ez itt most nagyon-nagyon jó dolog volt. Így most viszont tényleg nagyon bosszantó, illetve, és ezt Mihó Katilla a szövetségi kapitány is elismerte, hogy az is bosszantó azért, hogy azért kellett az amerikai játszani, mert a csoportban elvesztettek 2 meccset, az ausztrálokkal és a hollandokkal, és azok is ilyen 50-50 meccsek voltak, de ha csak legalább az egyiket megnyerik, akkor a másik ágon vannak.
Igen, akkor mondjuk az eredményeket is, 36-32-re kapott ki ugye Svédországtól a magyar női kézilabda válogatott hosszabbítás után, és az a hosszabbítás tényleg ilyen drámai volt, és aztán pedig, tehát a másik is gyakorlatilag úgy elkeseredve még nem láttam sportolókat, mint a lányok, amikor
igen, ott elkezdtek. Igen, és a mérkőzés után és sajtótájékoztatókon, meg a vízparti nyilatkozatokon is nagyon-nagyon érződött egyrészt ez a feldultság, az, hogy milyen módon veszítették el ezt a mérkőzést, az, hogy itt érezték azt, hogy itt rajtukon kívül fölöttük levő erők is behatottak a vízilabdában.
Igen, és erről beszéltünk Zsoltal még mikrofonon kívül adás előtt, hogy itt érződik az, hogy mit jelent hogy egy ország a sportnak az abszolút nagy hatalma. Tehát amit kultúrában vagy politikában is úgy nevezünk, hogy soft power, tehát hogy puha hatalom. Az amerikaiak a kétes ítéleteket minden sportban megkapják. Ugye ott volt a román tornaszálnyok, ugye, amikor a román lány sikertelen óvott, az amerikai sikertelen óvott, és akkor utólag ő kapta meg a bronzérmet. Itt van most a női vízipólóba, hogyha valamik ellenfelük felnő az ő szintjére, és játszanak egy 50-50 meccset, akkor ők kapják meg azt a 2-3-4 ítéletet bíráskodásban. Nem beszélünk egy durva csalásról, tehát nem az volt, hogy látványosan elcsalták volna ezt a mérkőzést, hanem volt 3-4 olyan ítélet, az kétes helyzetek, amikor mindig az amerikaiak javára, azt a pici hajszálat hozzátették nekik, ami elég volt ahhoz, hogy ez a abszolút kiegyensúlyt mérkés eldőjön az egyik irányba.
Mindkét csapat, mondja.
Igen, amúgy a román tornászokra visszatérve, tehát a román sport diplomácia ilyen full üzemmódba lépett, tehát hogy minden szinten próbálják azt a döntésre valamilyen módon megfellebezni. Maximum, amit el tudnak kérni szerintem, az nem az, hogy elveszik az amerikait, hanem adnak esetleg a románnak is egy bronzérmet.
Igen, és ugye a román torna, amelyik itt látszik az, hogy a román torna az elmúlt nagyjából 10-12 éve egy kicsit kívül volt ott a nagy nemzeti torna, hogy nem volt csapatuk, minden egy-egy versenyző még Rióban Ponor után, pedig Tokióban Jordáké volt, de nem volt csapatuk, nem voltak ott a versenyzők, tehát ezeket a fiatal versenyeket a bírók még nem ismerik. Ezt is hozzá kell tenni. Nagyon fiatal csapattal voltak a románok ezen az olimpián. Amit viszont látni kell, hogy olyan, meg olyan erős a román tolni a módja, hogy be tudnak vetni egy Nadia Comăneci-t ebben az ügyben, aki már Amerikában is, és nagyon valaki.
Igen, és nagyon-nagyon kiállt a román torna mellett Nadia Comăneci ebben az ügyben, tehát hogy NBC nyilatkozott, ott meg tudott szerezni olyan amerikai támogatásokat ennek az ügynek, amiket nem lehetett volna másképpen, ha nem ő van ott.
Igen, és amit Zsolt is mondta, itt valószínűleg nem az lesz a történet vége esetleg, hogy a nemzetközi sportdöntő bíróságon, mert azért más fórum nincsen. Tehát hiába fellebeznek a Nemzeti Tornaszövetségnél, vagy a Nemzeti Olimpiai Bizottságnál, az csak a lobby része. A döntés az egyetlen, aki esetleg hozhat egy döntést, bár nem emlékszem olyan eset, hogy bírói döntésekbe hoztak volna a Nemzeti Sportdöntő Bíróságon hasonló ítéletet. Lehet, hogy volt, de ott annyi ítélet van, tehát ilyen 5000 ítélet van évente, tehát hogy az ember most nem emlékszik mindenre. De akkor is mondom, ahogy Zsolt is mondta, legfeljebb az, hogy a román lánynak a pontszámát megkapja azt a plusz egy tizedet, amivel akkor holtversenyben ő is kap egy bronzét. Az amerikaiak itt pontosan tudják, hogy ők itt semmit nem fognak veszíteni, ők ebben az esetben lehetnek jó fejek. De esetleg a románok is nyernek egy plusz bronzérmet, az ő szempontjuk az a mi van kategória.
Folytassuk a Jakenuval. A jó hír az, hogy remek kezdés jellemezte a tegnapi játékot. Minden magyar kajakos és kenus egység tovább jutott. Úgyhogy akkor reménykedhetünk tovább.
Igen, tehát a tegnap ez egy szépen indult ebből a szempontból. Tehát a 8 egységből 4 egyeneságon tovább jutott, és 4 pedig reményágon jutott tovább. De ami engem egy kicsit aggasztott az, hogy futamgyőzelem, tehát az előfutamokból futamgyőzelem talán csak egyetlen egy volt. Tehát a többiek azok második helyeken mentek tovább. Tehát lehet, hogy nem mérvadó még ebben a fázisban, viszont azért az erőviszonyok egy kicsit belővi, tehát hogy nem biztos, hogy aranyéremre tudnak ezek az egységek majd menni.
Sokan voltak, akik aznap kettőt mentek, mert ugye mentek kettes és négyest is. Tehát amikor tudod például, hogy a futamból 5-ből 3 tovább megy, akkor nem biztos, hogy bedobod a 100%-ot. Tudod, 80%-a második vagyok, tovább meg egy óra múlva kell menni megint. Tehát én azt gondolom, hogy az igazán reális erőfelmérők már az elődöntők lesznek, tehát ott lesznek azok, ahol már tényleg nagyon a 100% közelében kell menni. Itt most tényleg semmi más nem számított, csak a továbbjutás.
De például el tudom képzelni, hogy majd beszéljünk, folytassuk azzal, hogy mi lesz ma a kajakkenuban, tehát azt el tudom képzelni, hogy Kopasz Bálint nem fogja kiengedni a kezéből a futamgyőzelmet sem. Tehát ott van egy erődemonstráció jellege is, hogy az ellenfeleidnek azért megmutatod, hogy ki vagy te.
Igen, most nem tudom fejbe a futambeosztása, és hogy a másik magyarral, Varga Ádámmal együtt van, akkor meg tényleg az van, hogy mindegy, hogy melyikünk nyer. Ugye ők párosban is együtt mennek, és olyan páros, ami most ült össze erre az olimpiára. Tehát, hogy kijutottak mind a ketten, akkor lehetett plusz egy páros nevezni, mert volt elég versenyzőjük. Ugye ez a másik olimpia, ahol kajakkenuba, egyesben és kettes számokban egy ország nevezhet egynél több versenyzőt. És ez nagyjából 3-4 ország, tehát ezek a németeknek, magyaroknak kedvesen, nagyon kevés ország van, ami ezt ki tudja használni. És a magyarok ugye Tokióban nagyon kihasználtak, amikor kajak egyesben Kopasz Bálint volt az első, és Varga Ádám a második.
Igen, és amúgy a románoknak is van egy versenyzőjük a mai napon az evezősöknél, vagyis a kajakkenusoknál.
Igen, és az utolsó román éremesé az egész olimpián egyébként Kötelin Kirill kenu egyesben. Ő Európa bajnok, világbajnoki bronzérmes, tehát ő egy jó versenyző, egy nem feltétlenül abszolút favoritja, mert van rajta kívül legalább 5-6, de mindenképpen egy éremesélyes versenyző, rá érdemes odafigyelni.
Mondjuk el azt, hogy a női kajak négyes a németek mögött a második lett, és ők ezáltal egyből folytathatják gyakorlatilag csütörtökön, de itt azért elhangzottak olyan nevek is, amilyen Nádas Bence, Tótka Sándoré, és tovább jutott ugye a Tótka-Nádos páros is, majd őket követte a Kopasz Bálint Varga Ádám duó, így ami a napot illeti. A futamok után pedig Tótka Sándort kérdezte Párizsban tartózkodó marosvásárhelyi kollégánk Szép Zoltán.
A négyestől azt hittem, hogy egy kellemesebb pálya lesz, de azért itt elég puha a víz, és amikor puha a víz, akkor sokkal jobban kidomborodnak a technikai dolgok, sokkal jobban egyszerre kell lenni, és talán ez nem volt meg, hiszen még a szakmaigazgatónk is látta a partról, hogy nem volt egyszerre, de ennek ellenére, hogy egy ilyen rossz pályával tudtunk ilyen jól menni, azért az nem rossz, és ha csak a felét ki tudjuk javítani a hibáknak, mert azért ebben volt bőven, hát akkor alig várom, hogy megnézzük, hogy ez hova lesz elég. Jók vagyunk, kijött a forma, ezek már csak is apró dolgok. Úgyhogy minden ember lesz. A páros, meg most lehet azt mondani, hogy amatőrök vagyunk, de ez volt az első vízre szállásunk Bencével. Így jött ki a lépés sajnos. Voltak más dolgaink. Ennek ellenére viszont elképesztő jó volt. A négyes után főleg. Bár Bence kicsit szigorú magával, de ezt majd elmondja. De én nagyon szuperül ki tudtam hajtani magam. Sokkal jobban érzem most magam, mint a négyes után. Úgyhogy most egy nagy pihenő, aztán megnézzük, hogy mi a helyzet a középutamon meg a döntőben.
És most fogja elmondani Nádas Bence, hogy ő tulajdonképpen mennyire is izgult.
Én egy Forma 1-es hasonlata éltem az előbb, hogy a 4-esnél azért vett ki belülünk olyan sokat, mert túl sokat fogyasztottunk, szóval nem úgy muzsikált a motor. Jól mentünk, ahogy a Sanyi is mondta, egy rosszabb pályával jól menni még mindig jobb, mint egy jó pályával szarul menni. Szóval ez mindenféleképpen pozitívum. A másik pedig, én egy kicsit izgultam ugye a mai futamok előtt, hiszen ahogy az egyik csapatfőnök a Forma 1-ben mondta, hogy mindig az első futamon dől el, hogy ki mit hozott magával, ki hol tart. És tényleg most dőlt el, hogy kiben milyen potenciálok vannak, melyik egység hogy áll. És azt kell mondjam, mindkét egységen nagyon jól állunk, tudjuk mire vagyunk képesek. Mi folyamatosan a középfutam döntőre egyre jobb és jobb teljesítményt fogunk leadni, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok és nagyon megnyugodtam a mai nap, hogy ilyen szinten vagyunk. Igyekszünk élvezni a futamokat és minél jobb eredményt elérni majd.
Nem volt szél a tegnap, és ez is problémát jelenthet bizonyos versenyszámokban. Így történt, hogy mára halasztották a vitorlázó Vadnai Jonatán érenfutamát.
Igen, hát ugye ő a két magyar vitorlázó közül az egyik, ő bejutott a legjobb 10 közé, de hát olyan pontszámmal jutott be, itt ugye a helyezési pontokat osszák ki, tehát mindenki kevesebb pontja van valakinek, annál jobb, mert összeadják a helyezési számait az embereknek. Tehát, hogy ő most a 6. helyen áll, de igazán reális esélye arra van, hogy az előtte levő norvégot, aki egy ponttal van előtte, tehát ha ma megelőzi, az éremfutamban dupla pontokat osztanak, akkor őt mindenképpen megelőzi, de például a bronzéremhez az kell, hogy ő nyerje meg a futamot, és a jelenleg 3. helyen álló perui pedig legyen az utolsó, tehát a 10. Tehát azért mondom, hogy itt azért már első-másik helyre pedig nincs esélye, de mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy jó eredmény. Tehát ugye Magyarország az előző olimpián Berett Zsombor révén volt egy ezüstérme, de azt a hajósztályt kivették, és emiatt Berett Zsombor most már edzőként dolgozik a magyar vitorlázók mellett, de mindenképpen azt gondolom, hogy van olyan, tehát az, hogy döntőbe jutott, az egy jó eredmény, és azért benne még van egy pár olimpia. Egyébként jellemző volt az egész vitorlás versenyre az, hogy nagyon sok futamot kellett elhalasztani a szélhiány miatt, tehát hogy Marseille-ben ott valami nem, a szél az nem akarta segíteni az olimpikonokat, tehát például Vannaik is a 10 futam helyett, ha jól tudom, akkor 9-et vagy 8-at mentek csak a selejtezőkben.
Jó, akkor birkózás. Most 12 órakor a kötött fogás 87 kg-os megmérettetésben Losonci Dávid neve szerepel itt, ő fogja akkor képviselni.
Világbajnok, és ugye már beszéltünk a sportdiplomácia fontosságáról, ugye tavaly a sportdiplomáciával lett világbajnok, hiszen a döntőben a szőnyegbíró jelezte, hogy ő kétvára fektette az ellenfeleit, de a pontozó bírók nem adták meg ezt a pontot, elvesztette utána pontzásra a meccset, és egyszerűen a magyarok addig nyomták sportdiplomáciára, tehát egyértelmű volt a felvétel, hogy ott a török kétvára került, hogy végül nem vették el a töröktől a győzelmet, de Losonci is megkapta azt az aranyérmet, tehát mindenképpen az egyik legesélyesebb magyar birkózó, aki kim van az olimpián. Itt azért nézzük meg, mert Roman Oldos ott van, Andrej Ana 53 kg-ban, ő háromszoros Európa bajnok, tehát a románoknál ugye a női birkas jempelben erősebb, mint a férfi, és én azt gondolom, hogy Andrej Anának, hát ha nem is győzelemre, hanem legalább egy éremre lehet esélye. Az ő esetében azért a problémát, hogy az olimpián más súlycsoportok vannak, mint ami megszokott, mert kevesebb súlycsoport van, és másképp vannak rendezve a súlycsoportok. Normálisan 55 kilóban versenyzik, most 53, tehát sokat kell fogyasztania.
Ja, ugye már beszéltünk ezekről a pillangósúlyú versenyzőkről, akkor említsünk meg egy nagy kemény legényt is, egy nagy legendát, a kubai Mihály Lópezt, aki 5. olimpiai aranyérmét nyerte meg zsinórban, erre példa még nem volt. Képzeljük csak el, hogy 20 éve van szőnyegen, most jelenleg 41 éves, éveket hagyott ki, és akkor visszajön, és akkor megnyeri, és az egész mezőnyt leveri, tehát hogy hihetetlen nagy legenda, és ez valóban az olimpiák történetének az egyik legnagyobb neve.
Igen, mert ugye eddig volt már olyan versenyző, aki ugyanazt az egy év versenyszámot meg tudta nyerni négyszer egymás után, 4-en vagy 5-en voltak. Larisa Latinina, ugye a szovjet donuts legenda, Al Örtel, az amerikaiaknak a diszkoszvető legendája, de olyan még senki volt, aki ugyanazt az egyéni versenyszámot ötször egymástól megnyeri olimpián. Tehát, hogy ilyen számomra ez én azt gondolom, hogy egy nagyon sokáig utolérhetetlen csúcs
tehát
lesz.
Peking, London, Rio, Tokió és Párizs.
Igen, hát közben változott a súlycsoport, mert a nehéz súly nagyon sokáig 120 kiló volt, most még 130, és ő tényleg a tokiói olimpia megnyerése után csak ennek az olimpiának a selejtezőjében és az olimpián indult el, tehát azért már nem forgácsolja szét az erejét.
Igen, itt azért még van egy név, akire egy fél mondatot szánjunk, Lévai Zoltán. Ugye, aki a nyolcad döntőben előbb legyőzte a törököt, és aztán pedig kikapott a negyed döntőben.
Igen, hát az egy, a birkásnak az egyik, mondjuk egy kicsit hülye szabálya, vagy számunkra, akik nem vagyunk annyira küzdősportban a jártasok, érthetően szabálya, mert az egy-egy volt pontozással, mind a ketten passzivitási pont, tehát az ellenfél passzivitása miatt kapták meg az egy pontjukat, és akkor a birkásban van egy ilyen szabály, hogyha egy-egy, akkor az nyeri a meccset, aki az utolsó pontot szerzi. Ha más döntetleneknél már más kritériumok is bejönnek, mert akkor számít az, hogy kicsit nagyobb értékű akciót, tehát nagyobb pontszámú akciót, meg más kritériumok is bejönnek, de ha egy-egy, tehát hogy ilyen kicsit, hogy csak egy-egy pontot kapnak, akkor azt számít, hogy kicsit az utolsó pontot, és most az volt, hogy az első menetben intették meg az azerit, és a másodikban pedig Lévai Zoltán, tehát egy kicsit pehjes történet volt. Nem volt jobb egyik se a másiknál, tehát igazából azt gondolom, hogy ez egy tényleg nem tudott egyik se komoly akciót csinálni a másikon. Ez most így jött ki.
Ami a magyar csapat részvételét illeti, az egyik legutolsó, vagy talán a legutolsó mára, az a 9:30 után 5 perccel kezdődő...
Este,
igen, vízilabda férfi negyeddöntő, Olaszországgal kerülünk ugye csapatba, ott mindenféle játékok mentek, hogy akkor ha ezek nyernek, akkor ott jutunk tovább, és a többi.
Igen, remélhetőleg itt nem futunk bele ugyanabban, ami tegnap este történt a magyar lányok esetében, tehát a vízilabdázók, meg kézilabdázók esetében, tehát én úgy érzem, hogy a magyar férfi vízilabda válogatott azért egy más szintet képvisel, mind a nemzetközi mezőnyben, mind pedig sportdiplomáciailag is a vízilabdában, tehát remélhetőleg nem fognak majd az olaszok javára fújni, bár mondjuk Olaszország ugyanolyan kaliber.
Igen, ez most nagyon érdekes. A magyar válogatott csoportkör első 4 meccsén nem játszott jól, az utolsó meccsen a szerbekkel nagyon jól játszott, de igaz, a szerbek sokkal gyengébbek az olimpián. Utána viszont jött egy akkora sakkozás a másik csoportban, akik időben a magyar csoport után játszottak, amit mindenki elképzelhetőnek tartott. Az olaszok, ők a szerbekkel azt szerettek volna játszani, ezért kikaptak a görögöktől, csak egy dologra nem számítottak, hogy a horvátok nem fogják megvenni az amerikaiakat. És emiatt jött ki az, hogy az olaszok nem a magyarokkal akartak játszani, csak egy másik eredmény is úgy alakult, hogy mégis a magyarokkal kénytelenek játszani. Mindenki azt érzi, hogy a szerbek ezen az olimpián verhetőek, tehát abszolút nem játszanak jól. Nagyon nagy nevek vannak a csapatban, de a játékosok nagy része túl van a pályája fénykorán. Kicsit engem az a szerb válogatott a 2012-es magyar válogatottra emlékeztet, amikor már nyertek 3 olimpiát, de azért már mindenki túl volt a csúcson, de még mindig nem volt az országon belül jobb náluk, vagy pedig Kemény Dénes nem merte a veteránokat lecserélni. És itt most a szerbekkel hasonló a helyzet. A magyar válogatott sem játszott jól, de az is látszott, a szerbeken egy meccs megmutatta, hogy pontosan tudja a magyar polsok, hogy nekik a következő 3 meccs a lényeg, ha olimpiát akarnak nyerni.
Én ezt a magyarul azt 50-50-re érzem, te Miki?
Én azt gondolom, hogy nem látom az olaszokat. Tehát ezen az olimpián nem látom. A másik csoport volt, nem látom egy meccset sem belőle. Hogy ez a meccs hogy alakul?
A románok elleni meccset láttam, ott nagyon jók voltak.
Jó, de ott meg nem volt ellenfél a vízbe, tehát ott eleve el volt billenve a történet. Még úgy, hogy a románok edzője Bogdán Rát, ő olasz állampolgár is, tehát ő évtizedeket játszott Olaszországban, sőt, ő volt olasz válogatott játékos is egyébként a román után, de Azt gondolom, hogy itt attól függ, ha a magyaroknak folytatik ez az emelkedő tendencia, amit eddig láttunk a csoportba, akkor valószínűleg megnyerik. Az olaszoknak sokkal nehezebb csoportjuk volt ebből a szempontból, tehát ott 5 jó csapat volt, ott lehetett tudni, hogy jó csapat ki fog esni, és ez végül Montenegró lett, de azt gondolom, hogy elsősorban a magyarok formától függ ez a meccs.
Másfél percünk maradt, ami a románokat illeti, Kötölinki, Rilla, Mihaila Kambei, Alin Firfirika, ilyeneknek is szurkolhatunk, de legfőképpen a kolozsvári Miklós Andreának.
Igen, épp akartam, hogy felejtsük a többieket, ugyanis Miklós Andi is fog ma este futni, a mi kolozsvári lányunk. 3:40-kor fog a Stade de France-nak a rekordtányára lépni. Kanizsai Magdolnának a tanítványa, tehát ő vele tanulta az atlétikát, tehát igazából hát a legjobb 16-ban ott van.
24.
Legjobb 24-ben ott van, viszont tovább lépni, a döntőbe jutni, az nagyon-nagyon nagy feladat lesz.
Sok függ a futam beosztástól is, tehát hogy kik lesznek azok, akik esetleg húzhatják őt, ez tényleg képes-e két amúgy másodszor is egy ilyen csúcsot futni, mert én azt gondolom, hogy a döntőhöz ahhoz lehet, hogy le kéne menni 50 másodperc alá. Ő most ugye 50-54-jel futott egyéni csúcsot.
Hogy is van a szabályzat? Tehát, hogy van 3-8-as futam?
3 futam, mindenkiből tovább megy az első 2, és a maradék 2 legjobb idő. Ugye ez az időbeosztással ő a múltkor, a tavaly világbajnokságon ugyanebben a rendszerben, 5. lett a futamába, de az idő alapján pedig 10. Tehát, hogy volt olyan, akiből a helyezés, az első 2-nek gyengébb ideje volt, mint neki az 5. Tehát itt ez is mondom, hogy a futambeosztáson nagyon sok függ.
Igen, de az, hogy ő legjobb, tehát karrierje fel, tehát a pályafutása legjobbjával jutott a közép döntőbe, ez egy nagyon beszédes adat. Kérdés az, hogy most is meg tudja ezt a következő lépést is tenni.
Igen, csak nagyon sokan futnak egy olimpián. Mindenkinek az olimpiára van kiegyezve a forma csúcsa, aztán ne felejtsük el, nagyon sokan futnak atlétikában, főleg atlétikában, úszásban ott a medence adottsága miatt másod a helyzet, de atlétikában az ember nézi azt, hogy a selejtezőbe kiesőknél is folyamatosan jelenik meg vagy az SB, tehát hogy az adott szezon legjobb eredménye, vagy pedig a PB, a personal best, a sportok karriernek, vagy az országos rekord, tehát hogy azért itt azért látszik, hogy atlétikában nagyon-nagyon sok versenyzők, nagyon jó sikerült a forma időzítése.
Mi minden esetre szurkolunk Andinak is, és holnap reggel azt is elmondjuk, hogy akkor hogy sikerült neki. Boros Miklós, Moldován Árpád Zsolt, köszi szépen.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen. Kolozsvári Rádió.